Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Lengyel Nagy Annával beszélgetünk vietnámi utazásod kapcsán az utazásról, az egyedül utazásról, mint műfajról, a találkozásokról, az úszópiacról beszéltél a Mekong deltánál, de menjünk egy kicsit tovább oda, ahova sokkal kevesebben jutnak el. Voltak ilyen élményeid is. Elmentél például egy helyre, ez engem kifejezetten érdekel, ahol régen a vietnámi háború alatt az emberek 6 évig éltek a föld alatt.
Így van, ezt Vinh Moc alagútrendszernek hívják. Elég kevesen jutnak el oda, de azért ez egy turista hely, szóval nem kell utazónak lenni. Kiesik a Ho Chi Minh ösvényen elején található, és az kiesik. De én mentem egy 3 napos őrületes motoros túrára, és akkor itt belevettük.
A 3 napos őrületes motoros túra mit jelent? Ültél egyedül, valaki mögött?
8 csomag, hát nekem volt
az 2. Ember, aki vezette a motort, az ember, aki vezette a motort,
és ez még deluxe volt teljesen, általában 4 ember egy motoron, 2 disznó egy motoron, élő állatokkal zsúfolt ketrecek egy motoron a 2 oldalán, és közben 4 gyerek, 2 felül, az nem ritka. De hát ez...
Ehhez képest te csak a 6 csomagot ültél egy 2 motoron.
Nem, 2 volt, nem lehet oda sokat vinni. Jó, és akkor így úgy bejtettük ezt az alagútrendszert, amiről beszélsz. Ez Közép-Vietnámban van, egy nagyon erősen, 72-ben egy nagyon erősen bombázott, nagyon háborús hely volt ez a régió. És ott kialakítottak az emberek maguknak egy várost a föld alatt, de hát ezt nagyon nehéz városnak neveznem, ez ma is megvan, egy alagútrendszer 13 láthatatlan kiárattal. Úgy értem, mások számára láthatatlan kiárattal, szóval nem volt az amerikai repülőgép, ami ezt azonosíthatta volna. De akkor ott életet kellett teremteni. Úgyhogy 3,5 négyzetméter nagyságú barlangokat vájtak, amit úgy hívtak, hogy family room, ez volt most kiírva, tehát egy-egy családi otthon.
Apartman.
Apartman, amiben elfért egy deszka, és akkor azon aludt mondjuk 4 ember, ha 2 gyerek volt egy családban, azon tanult a gyerek. Sok fénykép maradt meg ebből az időből. Betegszobát, tanulószobát a gyerekeknek, szülőszobát, mert 27 fiúgyerek született,
egyetlen lánygyerek
se, akik évről évre találkoznak, most mit tudom, hány évesek, ki kéne számolni, 72-ben születtek. És hát itt egy dolog volt fontos, hogy ne vegyék őket észre. Még azt is kitalálták, hogyha lent tüzet raknak a kaja miatt, akkor azt ne egy kéményen ereszék ki, amit a föld fölé ugye kifúrnak, föld felszínre, hanem sok írtó apró lukat furtak, hogy láthatatlan füstcsíkok, tényleg észrevetlen füstcsíkok kerüljenek elő. Tehát a találékonyságnak és a számunkra borzalomnak egy olyan együttese volt ez, 6 évig éltek ott, de enni kellett, valahogy kellett. Ezért éjszaka gyertyafény mellett följöttek, és a sötétben művelték a rizsföldeket. Ez nagyon sok mindent elmondott nekem, a túlélési hajramukról, a történelmükről, és hogy tudtak győzni egy ilyen ellenféllel szemben. Ma rengeteg nyomát találtam ugyanennek.
A túlélésnek, a megbékélésnek, minek?
Nem, a négyzetmétereknek gondoltam hirtelenjében.
Hogy iszonyú tömegben élnek
kicsi megértette, hogy lehetett 6 évig 4 embernek 3 négyzetméteren totál laknia. Mert hogy most is mit csinálnak, egészen falatnyi, mondjuk utcára nyitott egy helységes valami, az a lakás. Falatnyi helyen laknak 7-8 vagy 10, és élnek hozzá az utcán. Ha elsős és szak van, akkor nyilván mind bent élnek. Ott raknak le egy matracot, vagy egy párnát, vagy az se a földön, ahol elálmosodnak. Ez nem a szegény rétegekre jellemző. Van valami... Mi úgy mondanánk igénytelenség, de ez nem így van. Egy másik kultúra, amelyben a lakás, lakhatás nem feltétlen olyan fontos. De a kitartásnak, vagy hogy mondjam, ennek az elképesztő törékeny népnek, mert vékonyak, kicsik, 40 kilósak, a pasik is, valami olyan, Ereje volt, mi mászkáltunk a magas hegyekben fönt északon, Szapa és környékén, írtózatos esőben, akkor is Szapehje volt az első felével, és csúszkáltunk az agyagon. És azok a benszülött törzsbéli asszonyok, akiknek ez megélhetési forrás, jönnek mindig a turisták elé, hogy megtámogassák őket, ha agyagos a talaj, a nagyon meredek talaj, és csúszós, és segítsenek. Ezért nyilván pénzt remélnek, és persze kapnak is. Tudod, ott voltak ezekben a népviseleti ruháikban, mert nekik nincs normális ruhájuk, csak ilyen agyonhímzett, teljesen ősi, archaikus törzsek. Az élet is olyan, mint 200 évvel ezelőtt, bivajokkal, szügyig, vízben, rizsföld, stb. És borzasztó a szegénység. És akkor ezek az asszonyok ebben a ruciba, és hozzá nem is vietnami papucsba, hanem ilyen műanyag szandálba, amiben agyon csúszkált a lábuk, úgy megfogtak téged az agyagon. Olyan támaszt, ezt fizikailag éreztem, megéreztem az erőt, mikor én már siklott, és ők nagyon, tudom én, törékeny, siklottam lefelé, ő megfogott, fölállított, és ő maga nem esett el velé. Tehát sokszor így a testemen éreztem, hogy mi történt itt, vagy láttam.
Találkoztál olyan ausztrállal, vagy amerikaival, aki részt vett a háborúban, és visszajött?
Igen, igen. Pont ebben a Szapatör környékén egy ilyen falusi turizmusba szálltunk meg, én azt nagyon szeretem, azt mindenütt szeretem, de ott olyan igazi, egy ilyen törzsi családnál, akik egy kicsit jobban kikupálták a házukat, és már kint az udvaron volt is egy WC, szóval így turistákra álltak rá, nagyon helyesen.
Sok ilyen van?
Nincs sok ilyen.
Nincs.
Nincs. És ez egy ilyen tömegszállás volt, egymás mellé tett ágyakkal, és stb. És ott találkoztam Michael, aki ausztrál, és aki minden második évben visszatér ebbe a régióba, Észak-Vietnámba. És ott a tűz mellett, a vacsora mellett, amit részben mi főztünk velük, tanítottak főzni, tehát voltunk vagy 10 turisták, megint csak meg hitten beszélgettünk. És akkor Michael mondta, hogy ő miért jár ide 2 évente. Ő ugyanis ausztrálként olyan 67-70 éves lehetett, vagy 72, mit tudom én. Tagja volt az amerikai Ausztrál Unitnak, egységnek, az amerikai hadseregnek, és ott szolgált tengerészként Észak-Vietnámban. Tehát nyilván nem bombázott, ha egyszer tengerész volt, de mondta is, hogy nem. De eljött életének az a szakasza, konszolidált Ausztráliában, amikor nem bírt tovább a saját lelkiismeretével. Nem biztos, hogy ez mindjárt jött el. Lehet, hogy csak 10 évvel ezelőtt. Lényeg az, hogy elkezdett kutatni, felvette a kapcsolatokat olyan ottani családokkal, akik érintettek lehettek, mert összemélyesen senkit nem ismert fiatalkorából, olyan korúak lehettek, addig internetezett, levelezett, amíg talált néhány olyan családot, aki közel volt ahhoz az ő hajdani szolgálati helyéhez. És elkezdődött egy levelezés, és családtaggá fogadták Mike-ot, aki elkezdett hozzájuk járni. Úgy látom, hogy valamit leró, valamit könnyít magán, de ezt a legszebb módon, a megbékélés felé próbál adni. Gondolom, hogy nem békélt meg, akkor nem járna folyton. 3 teljesen fiatal lány volt vele. Megtudtam, hogy ez ennek a családnak valamiféle tagjai, vagy ismerősé, vagy barátai, és Mike vitte őket a 4 napos túrájára, mert a lányok szerettek volna gyakorolni angolt. És az este meg tanította őket, javította a dolliaikat, vagy nem tudom, szóval írtak angol mondatokat, és kiejtést gyakorolt. Éreztem ezen az emberen, hogy a saját békéjét keresi, talán sikerrel.
És az az amerikai, aki találkozott tán azzal a vietnámival, akivel szemben állt, és egymás ellen harcoltak.
Úgyhogy Mike nincs egyedül. Igen, ezt is megírtam a blogba. Mike nincs egyedül. Úgy tűnik, hogy ebben a generációban akad, én nem tudom, hogy egyre több. Még sok olyan, és ez akire utalsz, ez Amerikából jár vissza, és képzett hozott 7 veteránt, élő veterán barátját magával a legutolsó alkalommal. Ezt az én guide-omtól, privát idegenvezetőmtől, aki ezt a 3 napos motortúrát végigcsinálta velem, tudtam meg. Túnak hívták az illetet, hogy hozzá keveredett ez az amerikai, talán ő is motortúrára ment, Easy Riders.
És ez a motor, az úgy mondod, Easy Rider, de kiderült, hogy csak motoron járnak Vietnamban.
Mindenki.
Szinte a buszon és a motoron kívül más nincs.
Az egy külön téma, az tényleg vagy gyönyörű, vagy borzalmas. De visszatérve erre, és akkor megkérdezte, hogy a te apád hány éves? Mondta túl, hogy az apja akárhány éves már nem él. Lenne, már nem él. De van-e valaki, aki Észak-Vietnám, kiderült, hogy túl Észak-Vietnámból származik, Halong környékéről, hogy van-e valaki a családban, aki akkor harcolt az Észak-Vietnámiak oldalán, hát mondta a nagybátyám. És elkezdett könyörögni, ez nem most volt, hogy hozza vele össze. És mivel jó fizető vendége volt, és túl még csak kisgyerek volt, mert most csak 50 éves, hát gondolta, megfűzi a nagybátyát, és hogy van egy ilyen kuncsaftom, és nagyon szeretne veled beszélni. És mondta erre az amerikai, mondta erre a nagybácsi, hogy ha 10 évvel ezelőtt mondod azt, hogy ha találkozzak egy ilyen emberrel, biztos, hogy találkozom vele, de csak azért, hogy megöljem. Ez igen ritka, mert a vietnámiak úgy tűnik nekem, hogy valóban a megbékélés és a megbocsájtás felé haladnak, vagy már bőven ott is vannak. Ez a nagybácsi sokat hordozott magába. De azért erősködött az unokaöccse, és találkoztak, és annyit tudtam meg, hogy hajnalig beszélgettek, és hogy nem lettek barátok igazán. De volt mit megosztani, és abból, hogy még 7 veterán magával hozott egy bizonyos évben az amerikai, következtetek arra, hogy van egy ilyen tendencia, mielőtt meghalnak ezek a 72 meg 77 évesek, akik ugye 40 éve volt vége a háborúnak. 39. Akkor fiatalok voltak. Akarnak valami megbékélést.
Folytatjuk mindjárt Lengyel Nagy Annával.